사소해.
6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról. Startra kész a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, befejeződtek a munkálatok, augusztus 20-án adhatják át hivatalosan. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Dunaszent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány településen található ilyen napelempark. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét Romhányi Tamást hallják.
Az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretett Szolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretett Szolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtéstámogatást nyújtson rászoruló családoknak. A felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés. Ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. A hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektár napelempark lead egy éves szinten, tehát ez szerint kerültek kiválasztásra a települések. Most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor csúcs teljesítménnyel megy, tehát ugye mi szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőr. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad, azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia.
A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó Miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abban a fázisban ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki érts ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki érts ki ellen, nem kell ismernem.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját augusztus 15-én szombaton, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, ebben az órában először a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják, majd pedig fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. 3/4 hét tájékán pedig dr. Demeter Ildikó főorvossal, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjével hallhatnak majd egy beszélgetést a függőséggel kapcsolatban. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
A restless generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive it looks like freedom, to the orphan it feels like home, to the skeptic it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in condition, it's the good news for us all. It's greater than religion, it's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive it looks like freedom, to the orphan it feels like home, to the sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. It's the gospel that makes a way.
Gospel is not that we can receive Jesus into our lives, but that He's already received us into His.
In my own life it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment gospel that makes a way.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási lelkipásztor vagyok, és a mai napon a Krónikák első könyvének 16. fejezetének első 7 és utolsó 43. verséből olvasom Istennek igéjét, és azt röviden szeretném lelkét segítségül kérve magyarázni. A fentnevezett igeszakasz így szól. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. És kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préssel datolját meg aszuszöllőt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattévő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét, az Urat. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekárjá, továbbá Jeiél, Semriámót, Jehuél, Matíjá, Eliáb, Benájáhu és Óbédedóm. Jeiél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott, Benájáhu és Jaiziel papok voltak az állandó harsonások az Úr szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét. Kedves testvérek, talán, hogyha nagyon két szélsőséges csoportra osztjuk az embereket, akkor vannak a rendmániások, és vannak a káoszpártiak. Vannak azok, akik otthonaikat, íróasztalukat, autójukat pedáns rendben tartják, tükrözi mindaz, ami körülöttük van, hogy mennyire pontosan és nagy odafigyeléssel viseltetnek dolgaik iránt. Megint másképpen látjuk azoknak életkörülményeit és környezetét, akik valahol a káosz átlátásának zsenialitásával rendelkeznek, és képesek a kaotikus állapotokat megfelelő módon kezelni és hordozni. De mégis gondot jelent, ha túlságosan nagy a rend, vagy túlságosan nagy a káosz. Talán az előszoba szekrényen ez nem jelent akkora bajt, de az emberi kapcsolatokban erőteljesen és sokszor végletesen jelenik meg. Alaposan megsínylik a viszonyulásainkban az elrendezetlen és elpakolatlan dolgok, a terhelő és nyomorult ügyek, a felesleges állapotok, a meg nem beszélt helyzetek. Mindezeket nehezen tudjuk kezelni. De hogyha nagyon sarkosak vagyunk, ha nagyon rendpártiak vagyunk, azzal is sokszor talán emberi kapcsolataink terhelődnek. Dávidnál azt látjuk, hogy igyekszik rendet tenni. Igyekszik mindenben megtalálni a megfelelő állapotot és helyzetet. Az országot egységesíti, legyőzi az ellenséget, elfoglalja Jeruzsálemet, most már a királyság teljes dicsőségében az övé. Bemutatja az áldozatot a néppel együtt. És a nagy nép ünnepélyen még arra is van ideje, hogy mindenkinek adjon egy darab kenyeret, mindenkinek adjon datóját, mindenkit ellásson még egy kis aszuszöllővel is. Azzal, hogy így a népet ellátja és a népről gondoskodik, megteremti az egységet, nem csak az asztal egységét, de a kultikus Isten tiszteleti egységet is. És kialakítja a papok és léviták szolgálatát, kijelöli, hogy kik azok, akik viszik az Úr ládáját, kik azok, akik énekesek lesznek, kik azok, akik áldozatot mutatnak be, rendet tesz ebből a tekintetből is. Gondoskodik arról, hogy mindenki tudja, mi az ő feladata, hogy tudja, mi az ő küldetése, hogy érezze, hogy szerepe van az Isten dicsőítésében. Vajon mi tudunk-e így rendet tenni magunk körül, még hogyha úgy tűnik, hogy minden nagyon kaotikus, és minden nagyon sok, ami körülöttünk van. El tudjuk osztani a feladatokat? Oda tudjuk bízni a másikra, hogy besegítsen és segítsen nekünk? Tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, és mi a mi munkálkodásunknak célja és kerete? Mindenki érzi-e körülöttünk, családunkban, munkahelyünkön, hogy hasznos az ő szerepe? Dávid ezzel az eltökéltséggel, ezzel a szándékkal szervez meg mindent. Mert már nem szeretne olyan helyzetet teremteni, amikor valami nem a rendjén működik, valami nem az Isten törvénye szerint történik. Ezért felel neki a nép, amment mondva, és Isten dicsőítve, mert érzik ezt a fajta szándékát. Össze tud kapcsolódni sokak akarata. Szolgálatkészségben, Isten tiszteletében, közös amen mondásban for egybe a lelkeknek és szíveknek sokasága. Mindez azért van, mert látják, hogy Isten csodálatos módon hogyan gondoskodik népéről, hogyan áldja meg őket, hogyan vezeti őket. És Dávid, amikor a nép közösségében megéli mindezt, hazamegy és megáldja az ő háza népét. Haza lehet vinni az isteni örvendezésnek, az Isten dicsőítő szeretetnek és boldogságnak morzsáit, tapasztalását, lelkületét. Különös egyébként, és ez csak úgy zárójelben, hogy nincs ott Dávid háza népe ezen a nagy ünnepségen. De Dávid mégis hazaviszi. Az előző fejezetben részben olvastuk azt, hogy Mikál hogyan távolodik el tőle. De ott van még a ház többi tagja. És Dávid ennek ellenére, hogy ők nincsenek jelen, hogy ők nincsenek ott, mégis hazaviszi azt az áldást, azt az áldó szeretetteljes odafordulást, amelyet ő maga is Isten kegyelméből megtapasztalt. Az áldás kiárasztása és továbbadása, az imádságban való közbenjárás mindannyiunk lehetősége és mindannyiunknak felelőssége. Családtagjainkért, azokért, akik ránk vannak bízva, akik körülöttünk vannak, számukra lehet továbbadni mindezt. Egyház történeti különös tanítás az, hogy Augustinusnak édesanyja hosszú éveken keresztül imádkozik fiáért, hogy jó útra térjen, hogy megismerje a megváltó Krisztust, és beteljesedik, megvalósul az ő könyörgő imádsága. Kell rá várni, kell miatta törődnie, örlődnie, de Isten mégis végül megajándékozza ezzel. Meg tudjuk-e osztani az Istennel való kapcsolatunknak áldásait másokkal? Tovább tudjuk-e adni ezt? Tudjuk-e őket a mennyei atya elé vinni könyörgő és közben járó imádságokban? Ez legyen ma a mi lehetőségünk, a mi küldetésünk. Amen. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor éljük meg, hogy az igének áldott üzenete, az istentiszteleti megtapasztalt érzés, élmény, érzület, az mind-mind ott lobog bennünk. Nagy baj, ha ezt nem tudjuk továbbadni. Nagy belső feszültséget jelent oly sokszor, hogy kellene erről beszélnünk, de mégsem megy. Urunk, bátoríts minket, hogy adjuk tovább a tőled nyert áldások örömét. Engedd, Urunk, hogy így legyünk közvetítői a te szeretetednek. Krisztus nevében hallgass meg bennünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. A kormány a gazdák támogatása mellett egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával is megbízta a szaktárcát. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagy medence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf elnök a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei kampány célja 20 millió forint összegyűjtése. Ebből a pénzből 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. A kormány nyár elejé tanszer támogatása révén a szervezet idén nagyobb hangsúlyt fordíthat az évközbeni fejlesztésekre és az óvodakezdés támogatására. A kampányhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként vagy SMS-enként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Az online adományozási felület a segélyszervezet.hu oldalon érhető el, ahol tetszőleges összeggel is lehet segíteni. A szervezet önkénteseiként Wolf Kati énekes és Katus Attila sport aerobik világbajnok is támogatja a kezdeményezést. Rácsok Balázs stratégiai igazgató hozzátette, a szegregált környezetben élő gyerekek gyakran nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, amelyen a program hatékonyan tud segíteni.
Európa Rádió híreit hallották.
levegő, hallom, közel a Balaton. Látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, amíg ölelésünkbe bele engedted magad. Csak ciripelés, meddig elég az új, mikortól lesz kevés. Nappaliból átszól, óra ketyegése, hányadjára kérdi, éltél-e már, élsz-e? A kezed és nem vagy már önmagad. Nézem, hogy a feledés sodrása elragad. Tényleg csak egy kép volt, vagy csak egy mozdulat, ami merülésünkből feljövve megmaradt. Nyitott ablakon át tücsök ciripelés, meddig el csak egy pillanat, ami ölelésünkbe bele engedted magad.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Kedves hallgatóink, ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét hallják. A riporter Balázs Alexandra.
A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okozta, mit csinálta, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglevezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért az az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint más, hogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű szenvedély, de a játékszenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol probléma. problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen.
Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett volna, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés, az sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám, pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal, de a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírűs sincs minden esetben, korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
Tulajdonképp mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy ez első időszakban a tüneteknek, az akut szervi testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen, együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes. Tehát úgynevezett úgynevezett absztinens. Az absztinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Demeter Ildikó pszichiátert, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezető főorvosát hallották.
Inkább passzolnám is ezt a zsúfolt villamost, láthatatlanságba burkolózom újra most. Hát, ha ismerősök préselődnek rajta fenn, jobb lesz várni, ő majd csenget, én meg engedem. Át a hídon túlra szikrát szórva úgy szörög, mintha rángatnák a benne lévő ördögök. Ők csak rossz barátok, elfelejtett kocsma nép, én már másfelé, de összetart a csorda még. De már nélkülem mehet tovább. Majdnem elsöpör, csak mégse jött az alkalom. Kár az emberektől, észjelektől tartanom. Nem kell sorba állni, semmiféle végzetért. Voltam más alakban látható, de véget ért. Már nem úgy, mint régen szédelegve részegen.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek, majd pedig a kontinentális reggelivel várjuk vissza Önöket.
Never.
információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.